Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lassan, de a nemzetállamok szintjén egyre több országban felismerik, hogy az eddigi migrációs politika hibás volt, és az Unió migrációs paktuma nem a megoldás, hanem a probléma maga, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint a német szövetségi parlament alsóháza által elfogadott a bevándorlási szabályok szigorításáról szóló határozat ugyanazokat az elemeket tartalmazza, melyeket a magyar kormány 2015 óta a határok védelmében kidolgozott és hatékonyan alkalmaz. A Németországban a parlament elé került javaslatok és a magyarországi gyakorlat között csak annyi a különbség, hogy hazánkat ezért, az európai értékeket ért sérelemre hivatkozva, súlyosan megbírságolta az Európai Bíróság, közölte. Rámutatott, az uniós tagországokban érzékelve a lakosság elégedetlenségét, feszültségét, félelmét, a bevándorlók által elkövetett terrorcselekmények és más köztörvényes bűncselekmények miatt politikai jelentőségűvé vált az illegális bevándorlás. Ezért a kormányok és pártok igyekeznek a programjaikban ennek a társadalmi nyomásnak megfelelni, közölte. A januártól elérhető munkáshitel az első államilag támogatott kamatmentes hitel, amely a dolgozó fiataloknak segít az életkezdésben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert a munkáshitel igénybevételére biztatva arról beszélt. A legfeljebb 4 millió forintos kamatmentes kölcsön szabadon felhasználható, és megkötéséhez mindössze magyarországi munkaviszonyra van szüksége a 17-25 év közötti fiataloknak. Tájékoztatása szerint a hitel futamideje fixen 10 év. Emellett további könnyítés, hogy gyermekvállaláskor a várandóság 12. hetétől kérhető a törlesztés szüneteltetése. Az első és második gyermeknél egyaránt 2 évig szünetel a visszafizetés, fogalmazott. Utóbbi esetben ráadásul a hitel felét, míg a harmadik gyermek születése után egészét átvállalja az állam, így a hitel támogatása alakul, húzta alá Zsigó Róbert. Megjelent és a felvi.hu oldalon már el is érhető a friss információkkal kibővült felsőoktatási felvételi tájékoztató, amelyben az általános felvételi eljárás rendjének megfelelően a felsőoktatási intézmények módosították a decemberben közzétett adatok egy részét, és új szakokat is meghirdettek, közölte az oktatási hivatal. Azt írják, a jelentkezési határidő előtt érdemes a felvételi tájékoztatót és a konkrét képzések meghirdetésének részleteit újra átolvasni, ügyelve a módosított információkra, tekintettel arra, hogy az egyetemek, főiskolák maguk határozhatják meg, milyen tevékenységekért, eredményekért, követelményekért adnak pontokat, ezért a folyamatos tájékozódásnak kiemelt szerepe van a felsőoktatási felvételi eljárás során. Közleményükben kiemelték, hogy a felvételi eljárás során díjmentesen 3 jelentkezési helyet lehet megjelölni, további 3 jelentkezési hely választása esetén egyenként 2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni. Élménnyé kell tenni a mozgást a gyermekeknek, jelentette ki a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára Budapesten a 7. vándortábor konferencián, ahol arról is beszélt, csütörtök estétől lehet jelentkezni az idei táborokba. Révész Máriusz elmondta, idén már a 9. idényben hirdetik meg a gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok vándortáborokat 41 túraútvonalon, mintegy 160 szálláshelyjel. Hangsúlyozta, a táborokra csütörtök este 8 órától lehet jelentkezni, a hátrányos helyzetűek és fogyatékossággal élők féláron vehetnek részt a táborokban. Révész Máriusz a konferencián tartott előadásában a magyarok egészségügyi állapotáról szólva elmondta, a várható élettartamunk 4,6 évvel elmarad az uniós átlagtól, a túlsúlyos, elhízott emberek aránya a harmadik legmagasabb, és a halálozások közel 10%-a a mozgásszegény életmód következménye. Sport. Bondár Anna sikerrel vette a selejtező első fordulóját a 275 000 dollár összdíjazású kolozsvári keménypályás női tenisztornán. A világranglistán 92. helyezett magyar játékos, akit a kvalifikációban az első helyen emeltek ki, a spanyol Gormazzal mérkőzött meg, és 2 szetben győzött. Végül az időjárásról. A felhőzet fokozatosan vonul kelet felé, így a nyugati, délnyugati ország részben egyre több felé derül ki az ég, míg keleten, északkeleten egyre több felé lehet borult időre számítani. Később az északkeleti tájakon többfelé havazás, havas eső várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -4 és +2 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
február 1-én szombaton este szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A zenei szerkesztő továbbra is Vasvári Detti. A technikai pultnál azonban időközben Tompos Pétert, Karkus István váltotta fel. A mikrofonnál Tigovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk követ, és ebben folytatjuk Kipling Kim című írását. Ezt követően megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását. 21 órakor hírekkel jelentkezünk, azt követően pedig a zenemestereivel. Ugyanebben az időpontban Tokaji vételkörzetünkben Téka című műsorunk következik, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson, a Leltárban kulturális összeállítást hallanak. 22 órakor híreket mondunk, azt követően pedig megismételjük a Tudományról, Kultúráról Mindenkinek című műsorunkat kedről. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak. A Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további szép estét és jó rádiózást kívánok!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, most Kipling Kim című írásának 25. részét Kulka János olvassa fel.
Rudyard Kipling. Kim az ördöngős. Egészen virradatig, miközben a holdfény egyre halványodott a magas csúcsokon, s a távoli hegyeket körülvevő sötétségből lágy, zöld erdő sejlett föl, a láma rezzenéstelen arccal meredt a falra. Időnként felnyögött. Az istálló elreteszelt ajtaját egyfolytában löbdösték a kívül rekedt tehenek, ez azonban egyáltalán nem zavarta a semlegieket és a kulikat, akik nagy dőzsölés közepette, nekiálltak szétosztani a zsákmányt. Az eljárást az Aucsungi férfi vezényelte. Attól a perctől fogva, hogy kinyitották a száhibok konzerveit, és rájöttek, hogy a kis dobozok milyen különleges finomságokat rejtenek, nem volt megállás. Amit pedig haszontalanságnak véltek, az a semlegi szemét dombon végezte. Mikor Kim a rossz számoktól gyötrelmes éjszaka után elindult a reggeli hűvösben, hogy megmossa a fogát, egy világos bőrű, türkisz hajdíszt viselő asszony félrevonta. A többiek elmentek. Itt hagyták neked ezt a ládát, ahogy ígérték. Nem szeretem a száhibokat, de a segítségünkért cserébe készíts nekünk egy amulettet. Nem szeretném, ha semleg rossz hírbe kerülne a baleset miatt. Én vagyok a semlegi asszony. Merész, ragyogó szemmel nézett Kimre, nem a hegyi asszonyokra jellemző, lopva vetett pillantással. Természetesen csinálok neked amulettet, de akkor is teljes titokban kell tartanod mindent, ami történt. Az asszony úgy fölkapta a súlyos ládát, akár egy játékot, majd egy könnyed karlendítéssel a kunyhójába hajította. Menj ki, és zárd be az ajtót. Senkit ne engedj a ház közelébe, míg be nem fejezem. szólt Kim. Mikor feldöntötte a ládát, földmérő műszerek, könyvek, naplók, papírok és különös illatú, benszülöttektől származó levelek zúdultak a földre. A láda legalján egy hímzett kendőbe csomagolt, lepecsételt, aranydíszítésű okiratot talált, olyat, amilyet királyok szoktak egymásnak küldeni. Kimnek elakadt a lélegzet a gyönyörűségtől, majd egy száhib szempontjából mérlegelni kezdte a helyzetet. A könyvekre nem lesz szükségem, a logaritmus táblákra pedig pláne, mondta félretéve őket. A levelekre viszont igen. Fogalmam sincs, miről szólhatnak, de Creighton ezredes biztosan érteni fogja őket. Mindet megtartom. A térképeket ugyancsak. Ezek a rajzok sokkal jobbak, mint az enyém. Ó, a benszülöttekkel váltott levelek is fontosak. Megszagolta a hímzett kendőt. Ezeket biztosan Hilász és Bunár írta. Az ördögbe. Hari Babu igazat mondott. Pompás lelet. Bárcsak láthatná, Harry. A többi a szeménydombon végzi. Ekkor egy csodaszép, prizma alakú iránytűn és egy fényes tetejű teodoliton akadt meg a tekintete. De hát egy száhib mégsem lophat. Másrésztről pedig ezek a tárgyak később kellemetlen bizonyítékként is szolgálhatnak. A holmik közül kiválogatott minden kéziratot, térképet és levelet, kis kupacba gyűjtötte őket, s a három fémcsatos könyvet és az öt jegyzetfüzetet is félretette. A leveleket és a királyi írást a köpenyem öblében az övem alatt rejtem el, a kézzel írott könyveket pedig az elemózsiás batyuban. Elég súlyos lesz, de azt hiszem más nem maradt. A kulik már biztosan lehajítottak a szakadékban mindent, amit nem vittek magukkal. Most pedig magam is indulok. Mindent, amitől meg akart szabadulni, visszapakolt a ládába, majd az egészet az ablakpárkányra emelte. Alatta, ezer lábnyi mélységben hatalmas, mindent elnyelő kötfelhő gomolygott lustán. Még a reggeli napsugarak sem értek el odáig. Mikor egy szélroham szétoszlatta a sűrű homályt, Kim láthatta, hogy egy legalább 100 éves fenyőerdő zölddel alatta, amely a magasból egyszerű moha ágynak tűnt. A sziklafalon legördülő ládából már zuhanás közben kiszóródott minden. A teodolit egy kiálló szikladarabnak vágódott és ripityára tört. A levegőben repdeső könyvek, tintatartók, festékes dobozok, iránytűk és vonalzók néhány pillanatra egy méhraj alakzatát vették fel. Azután eltűntek a semmiben. És bár Kim az ablakon kihajolva hegyezte a fülét, egy árva hang nem jelezte földet érésüket, a szakadék mélyéről. 500, sőt, 1000 rúpia is kevés lett volna, hogy mindezt megvegyem, gondolta magában szomorúan. Nagy pazarlás. De se baj, nálam van minden hasznos holmiuk, az egész munkájuk eredménye. Most pedig hogy az ördögbe értesítsem a Babút? Mi a fenéhez kezdjek? Ráadásul szegény öreg is megbetegedett. Vízhatlan vászomba kell csomagolnom a leveleket. Ez lesz az első dolgom, mert máskülönben egy szempillantás alatt eláznak. Csak hogy teljesen egymagam vagyok. Kalandos élete módszeres csomagolóvá tette őt. Takarosan összekötözte a papírokat, és jó erősen rájuk tekerte a vízhatlan vászont. Azután gondosan elrejtette a könyveket az elemúrgyú fenekére. Az asszony ekkor bekopogott az ajtón. De hisz nem is készítettél amulettet, pedig megígérted. Nincs rá szükség, felelte Kim, teljes mértékben megfeledkezve az asszony kéréséről. Nincs, persze, neked nincs, hiszen te akár egyetlen szemvillanással is képes vagy varázsolni, de mi lesz velünk egyszerű népekkel, miután itt hagysz minket? Tegnap este mindjárt túl részegek voltak hozzá, hogy meghallgassanak egy asszonyt. De ugye nem itt áll? Én pap vagyok, felelte Kim összeszedve magát. Mivel az asszonyt cseppet sem lehetett volna csúnyának mondani, legjobbnak vélte, ha ebben a szerepben áll ellen a kísértésnek. Figyelmeztettem őket, hogy a száhibok dühösek lesznek, és alapos vizsgálatot indítanak. Mi több, magának a rádzsának is jelentést írnak, és még a Babu is velük van. Márpedig a hivatalnokoknak gyakran eljár a szájuk. Más nem nyugtalanít? A terv már teljes egészében körvonalazódott Kim fejében, és elbűvülve mosolygott. Cseppet sem, mondta az asszony, kinyújtva izmos barna karját. A csuklóján hangosan csilingeltek türkiz és ezüst ékszerei. Az amulettel pillanatok alatt megleszek, folytatta gyorsan Kim. A bábú pedig ugyanaz a hákim, aki a környékbeli hegyek között vándorol, és én magam is jól ismerem. Jutalomért cserébe mindent elárulhat. Az áhibok nem képesek megkülönböztetni egymástól a hegylakókat, de a bábúknak jó a szemük. Emlékeznek a férfiakra, és a nőkre is. Vigyél el neki egy üzenetet. Semmi sincs a világon, amit ne tennék meg, érted? Kim higgadtan fogadta a búkot, ahogy az a férfiaktól szokás egy olyan országban, ahol a nők udvarolnak. Kitépett egy papírt az egyik jegyzetfüzetből, és töltőtollával csupa nagybetűvel a következőket jegyezte föl rá. Nálam van minden iratuk, térképük és levelük. A királyi okmányt is megtaláltam. Mondd el, mit tegyek? Most semlegben vagyok, az öreg megbetegedett. Vidd el ezt hozzá. Ha elolvassa, biztosan befogja a száját. Még nem lehet messze. Bizony nem. Még mindig a fenyőerdőben vannak. A gyerekeink virradatkor elmentek és meglesték őket. Amikor visszaértek, mindent elmeséltek. Kim csodálkozás színlelt, ám valójában már korábban hallotta, mint a birka legelőn szaladgáló gyerekek egymásnak kiáltozták a legújabb híreket. A férjeim is odakint vannak. Fát gyűjtenek, szólt az asszony, majd egy maréknyi diót vett ki a zsebéből, az egyiket széttörte és eszegetni kezdte. Kim úgy tett, mint akinek nem tűnt volna fel semmi. Ismered a dió jelentését, te? Pap, kérdezte csábító hangon az asszony, és felé nyújtotta a szétválasztott dióhéjat. Okos gondolat, felelte Kim, a héjak közé csúsztatva az apró papírfecnit. Van gyantát, hogy összeragasszam őket? Az asszony hangosan fölsóhajtott, és Kim szíve megnyugodott. Addig nem jár jutalom, míg nem teljesített el a szolgálatot. Vidd ezt el a bábúnak, és mondd, hogy a varázslat fia küldi. Igaz, így igaz, egy varázsló, aki olyan, mint egy száhib. Nem. Egyszerűen a varázslat fia. És kérdezd meg, hogy küld-e választ. És ha erőszakoskodni fog, félek tőle. Kim fölnevetett. Túl fáradt és túl éhes lesz ahhoz, hogy erőszakoskodjon. A hegyek lehűtik a férfiak vérét. Ó, nővérem! Kim majdnem anyámnak szólította az asszonyt, de még idejében elharapta a nyelvét. Te józan és okos asszony vagy. Ugye most már valamennyi környékbeli faluban tudják, mi történt a száhibokkal. Igaz? Igen, igaz. Éjfélre eljutottak a hírek Zigláurba, holnap reggel pedig már Kodgárban is beszélni fogják. A falubeliek egyszerre félnek és haragszanak. Semmi szükségre. Mondd meg nekik, hogy adjanak enni a száhiboknak, és hagyják őket békében tovább menni. Azon legyenek, hogy az idegenek szép csöndben hagyják el a völgyeinket. Egy dolog lopni, és más gyilkolni. A bábú érti a dolgát, és úgy szervezi, hogy ne legyen panasz. Siess, ügyelnem kell a mesteremre, ha fölébred. Így legyen. De ha teljesítettem a szolgálatot, ígéretet adtál rá, megkapom a jutalmat. Én vagyok a semlegi asszony, és egyes egyedül a rádzsától függök. Nem gyermekáldásra váró átlagos asszony vagyok. Semleg mindenestől a tiéd. Írha, ágy, te is vaj, vedd el, ha kell. Vagy menj. Megfordult, és határozott léptekkel nekivágott a hegyeknek. Kim sokáig hallotta, mint az asszony ezüst nyaklánca lágyan csilingel domborodó mellén. Miközben leragasztotta a csomagok szélét a gyantával, hindiül töprengett a helyzetén. Hogyan kövessék a férfiak az utat? Vagy hogyan vegyék ki részüket a nagy játszmából, ha az asszonyok állandóan zaklatják őket? Amikor még gyerek voltam, nem érdekeltek. De most már férfivá értem. És nem fognak ember számba se venni, ha... Na persze. Dió. Mifelénk mandulával szokás. Elindult adomány gyűjteni a faluban, de nem vitte magával az alamizsnást állat. Úgy lépdelt a kunyhók között, akár egy herceg. Semleg nyári lakossága három családból, azaz három asszonyból és 8-10 férfiből állt. Mindnyájan bőségesen el voltak látva konzervhússal és mindenféle itallal, az ammóniumos kinintől a vodkáig, hiszen előző éjszaka ők is megkapták a részüket a hadizsákmányból. Az európai sátrakvásznát már régen szétvagdosták és felosztották maguk között, és még a különleges alumínium lábosokból is jutott mindenkinek. Úgy érezték, a láma jelenléte tökéletes oltalmat nyújt minden következménnyel szemben, és a legcsekélyebb bűnbánat nélkül hozták ki Kimnek a legjobb árpasörüket. Aztán kimentek a napra fölmelegedni, s nagy fecsegés, hahotázás és dohányzás közepette üldögéltek a szakadék szélén, a végtelen mélységbe lógatva a lábukat. Indiát és a kormányt kizárólag az arrafelé vadászó száhibok alapján ítélték meg, akik többnyire fegyverhordozónak fogadták fel őket és barátaikat. Számos anekdótát meséltek Kimnek híres, elhibázott lövésekről, és olyan száhibok vadászatairól, akik már vagy 20 éve halottak. Majd mindenféle testi bajaikról, és ami még jobban aggasztotta őket, kistermetű marháik betegségeiről panaszkodtak a fiúnak. Hosszasan meséltek az utazásaikról, amelyek során ellátogattak Kodgárba, az idegen misszionáriusok gyülekező helyére, sőt egyszer még a távoli, pompás Szimlába is eljutottak, ahol bárki a száhibok szolgálatába állhat. Ott, mondták, minden fehér ember kétkerekű szekéren közlekedik, és két kézzel szórja a pénzt. A láma nem sokára nehézkes járással megjelent a ház előtt, és csatlakozott az eresz alatt összegyűlt cseverésző társasághoz. Méltóság teljes és zárkózott volt, s a falubeliek tisztes távolságot tartottak tőle. A friss levegő azonban felüdítette, s ő is leült a szakadék szélére a többiek közé. Amikor a beszélgetés lankadni kezdett, kavicsokat kezdett haigálni a tátongó mélységbe. Légvonalban 30 mérföldnyire feküdt tőlük a legközelebbi hegylánc, amelyet helyenként egy-egy sűrű erdő borított. A falu mögött a Semleghegy minden kilátást elzárt délfelé. A lámának olyan érzése támadt, mintha egy fecskefészekben ülne, a világ eres csatornája alatt. Az öreg időnként kinyújtotta a karját, s halkan suttogva magyarázta, melyik út vezet Spitibe, majd átszállva Parunghágót tovább észak felé. A sűrű hegyormokon túl ott fekszik a Hanlé, a hatalmas kolostor. Stakstan Raschen, a híres neves tibeti mester építette, akiről egy közismert történet is szól. Mondta, majd elbeszélte a bizarr, boszorkánysággal és bűbájjal átszőtt mesét, amelyet egész Semleg visszafojtott lélegzettel hallgatott. A káprázatok közt a hegyek a legcsodásabbak. Köztük láttam meg a napvilágot. Köztük ébredtem rá az élet dolgaira. Köztük leltem a tudásra. És köztük ragadtam vándorbotot, hogy a keresés útjára lépjek. A hegyek közül jöttem. A magas hegyek közül, ahol vad szél tombol. Szólt aztán a láma, majd egymás után megáldotta az előtte magasló ormokat, a gleccsereket, a kopárkőszirteket, a törmelékhegyeket, az omladozó palasziklákat, a szikkat fensíkot, a rejtett, sósvízű tavakat, a vénerdőket és a gyümölcsben gazdag völgyeket, akár egy haldokló ember a családját. Kim ámulva figyelte a lámában lakozó szenvedélyt. Bizony-bizony, a világon semmi nem fogható a mi hegyeinkhez, mondták a falubeliek. Aztán csodálkozva tűnődtek el rajta, miként képes bárki is a forró síkvidéken élni, ahol a marhák elefánt nagyságúak és teljesen alkalmatlanok a hegyoldal fölszántására, ahol 100 és 100 mérföldön át szorosan egymás mellett csorakoznak a falvak, ahol az emberek csoportba gyűlve indulnak rabolni, és amit a tolvajok még meghagynak a békés népnek, azt a rendőrök biztosan magukkal viszik. Így múlt el a csöndes délelőtt. Mikor a végéhez közeledtek, a meredek legelő tetején megjelent Kim futárja. Az asszony épp oly kevéssé volt fáradt, mint amikor elindult. Átadtam az üzenetedet a Hakimnak, szólt. Csak nem csatlakozott a bálványimádókhoz, kérdezte a láma. Mi hír a Hakim felől? Attól féltem, súlyos a sérülésed, és a segítségét kértem, mert tudom, milyen bölcs. Felelte Semleg asszonya. Kim elvette a gyantával összeragasztott dióhéjat, és elolvasta a saját levele hátoldalára írt üzenetet. Megkaptam a levelét. Pillanatnyilag nem hagyhatom el őket, de mi hamarabb elmegyek velük Szimlába. Remélem, utána ismét láthatom őt. Nem volna ajánlatos a dühös urakat követni. Forduljanak vissza ugyanazon az úton, amelyen jöttek. Rendkívül örültem a levelének. Azt írja a jóatyám, hogy megpróbál elszökni a bálványimádóktól, és visszatér hozzánk. Várjunk addig semlegben? A láma hosszasan és szeretetteljesen nézett a hegyekre, majd megrázta a fejét. Nem, az nem lehet, tanítványom. A csontjaim és minden porcikám ezt kívánja, ugyan de lehetetlen. Láttam a dolgok okát. De miért? Hiszen a hegyek napról napra visszaadják az erődet. Emlékezz rá, milyen gyöngék és sápadtak voltunk odalent. Ahhoz is elég erős lettem, hogy rosszat tegyek és feledjem a keresésemet. Egy 70-kedő, verekedős ember vált belőlem a hegyoldalon. Kimarca elkomorodott. Amikor fiatal férfi voltam, réges-régen, elzarándokoltam a Gurucsuán kolostorához, a nyárfák közé, ahol a szent lovat őrzik. Csönd! Maradjatok csöndben! Szóltak egymásra a semlegiek. Jamlin Ninkóról beszél, a lóról, aki egy nap alatt képes megkerülni a világot. Csak a tanítványomhoz beszélek, mondta a láma, finoman megfedve a kíváncsiskodókat, mire azok egy szempillantás alatt szétszóródtak. Abban az időben még nem kerestem az igazságot, csak hallgattam a tanítást. Minden káprázat. A Gurucsuán árpa főzetét ittam, és pusztítottam a kenyerüket. Egy napon valaki így szólt. Elmegyünk a Szangorgutok kolostorhoz, hogy összecsapjunk, és eldöntsük, melyik kolostor legyen a völgyura, és kit illessen az imakönyvek haszna, amelyeket a Szangorgutokban nyomtatnak. Figyelj csak meg, mennyire elválaszthatatlan a harag és a kapzsiság. Én is velük mentem, és egész napon át csatároztunk. De hogyan, jó atyám? Hosszú vastoltartóinkkal, ahogy majdnem megmutattam. Szóval egész nap a nyárfák alatt harcoltunk. A két apát és valamennyi szerzetes, és akkor valaki fölhasította a homlokomat. Nézd csak! Hátratolta a kalapját, és megmutatta a sepphelyet. A létkerék igazságos és tévedhetetlen. Tegnap egész éjjel viszketett a heg, és 50 év elmúltával fölidéztem magamban, hogyan esett rajtam ez a seb. Még a bántalmazóm arcára is egészen pontosan emlékszem. Az következett belőle, aminek te is a tanúja voltál. 70-kedés és ostobaság. A létkerék igazságos. A bálványimádó éppen a sebb helyemen ütött meg. Egész testemben beleremegtem. Elsötétült előttem minden, és a lelkem hajója reménytelenül hánykolódott a káprázat tengeré. Annyira föl voltam dúlva, hogy amíg meg nem érkeztünk semlegbe, nem is voltam képes eltűnődni a dolgok okán. De megtaláltam a gonosz gyökerét. Rettenetesen küzdöttem az éjjel. De hát jó, atyám, te teljesen ártatlan vagy. Kim őszintén aggódott a láma fájdalmát látván. Hajnalban, folytatta a láma komolyan, s a lassú mondatok között az imafüzér golyócskáinak kopogása hallatszott. Eljött a világosság. Hallgass ide! Én már öreg vagyok. A hegyek közt születtem, a hegyek közt nőttem fel, s mégsem volt nyugtom köztük. 3 éven át vándoroltam India szerte, de hát van-e erősebb az anyaföldnél? Még ha oly távol és magasan van is. Az ostoba testem mindvégig a hegyek és a hófötte vidék után sóvárgott. Azt mondtam, hogy a keresés sikere biztos. És ez így igaz. Így hát a kulúi asszony házából elindulva a testem rávett, hogy ismét a hegyek felé forduljak. Ákimot nem lehet hibáztatni. Ő, aki a vágy követője, megmondta előre, hogy a hegyek közt majd új erőre kapok. És még ahhoz is elég erőssé váltam, hogy rosszat tegyek, és megfeledkezzek a keresésről. Élveztem az életet és a megújuló életkedvemet. Vágytam rá, hogy a meredek hegyoldalakat megmászva próbára tegyem a testi erőmet, és egyenesen kerestem a kihívást. A magas hegyekhez mértem a bennem rejlő erőt. Kigúnyoltalak, amikor kimerülten liegtél, és tréfát űztem belőled, amikor nem mertél nekivágni a hófötte hágónak. Márpedig ezzel helytelenül cselekedtem. De mit ártottál mindezzel? Tényleg féltem, igazad volt, és én nagyon boldog voltam, amiért olyan kicsattanó erőben láthattalak. Hányszor vágytam rá, folytatta az öreg, szomorúan a kezére hajtva a homlokát, hogy te vagy a Hakim megdicsérjetek a lábam erejéért. Így követte az egyik rossz a másikat, míg túl nem csordult a pohár. De a létkerék igazságos. Egész Indiában nagy tiszteletben részesítettek, amerre csak jártam. A bölcsesség kútjától a csodák háza előtt felbukkanó kisgyerekig, aki egy ágyú csövön ült, mindenki segített nekem. A világ megmutatta a számomra kijelölt utat. Miért? Mert szeretünk téged. Most csak az ütés okozta lázgyötör, hisz még én magam is minden csontomban remegek. Nem. Azért történt így, mert az úton jártam. A törvényre voltam hangolva, akár egy hangszer, de megfeledkeztem róla, és elért a büntetése. A saját hegyeim közt, a hazám küszöbén, épp akkor, amikor megszállt a gonosz vágy, eltalált az ütés itt, mondta megérintve a homlokát. Ahogy egy novíciust, aki rossz helyre teszi a szent edényeket, úgy ütöttek meg engem is. Engem, aki a Szucsen kolostor apátja voltam, nem szavakkal, hanem ököllel. De a száhibok nem ismertek téged, jó atyám. Jól összeillettünk, tudatlanság és mohóság. A tudatlanság a mohósággal találkozott, és ez dühöt szült. Az ütés jel volt. Nem vagyok különben egy elkóborolt jaknál, s rá kellett jönnöm, hogy nincs itt keresni való. Aki olvasni tud a cselekedetei következményeiből, az félúton van a szabadulás felé. Térj vissza az ösvényre, mondta az ütés. A hegyek nem neked valók. Nem választhatod a szabadulást, miközben az élet örömeihez láncolod magad. Bárcsak sosem találkoztunk volna azokkal az oroszokkal. Még maga az úr sem képes visszaforgatni a kereket. Ám az érdemekért cserébe, amelyikre szert tettem, kaptam még egy jelet. A zsebébe nyúlt, és elővette a létkereket ábrázoló rajzot. Nézd! Miután meditáltam, ezen is eltűnődtem. Épp csak akkora felület maradt sértetlen, amekkorát az ujjam elfedett. Látom. Tehát már csak ennyi idő maradt nekem ebben a testben. Egész életemben a kereket szolgáltam. Most ő szolgál engem. De ha nem teszek szert érdemre azáltal, hogy elvezetlek téged az útra, akkor még egy életet ró ki rám a kerék, mielőtt megtalálom a folyómat. Érted, tanítványom? Kim a kegyetlenül megtépázott rajzra merett. A bal felső sarkától egészen a jobb alsóig, a 11. háztól, ahol a vágy megszüli a gyermeket, az emberi és állati világon át az 5. házig, az érzékek üres házáig, el volt szakadva. Kim számára megfejthetetlen rejtvény volt ez. Nem volt képes úgy olvasni belőle, ahogy a láma olvasott. Mielőtt a magasztos megvilágosodott, a láma áhítatosan összehajtotta a papírt, kísértésbe esett. Magam is kísértésbe estem, de már nem érint meg. A nyilvessző a síkságon ért földet, nem a hegyek közt. Hát akkor mit keresünk itt? Legalább megvárjuk a Hakimot? Pontosan tudom, mennyi időm maradt hátra ebben a testben. Mit tehetne egy Hakim? De még mindig beteg és meggyötört vagy, nem tudsz gyalogolni. Hogyan lehetnék beteg, amikor látom a szabadulás útját? Kérdezte, és támolyogva talpra állt. Akkor szerzek ennivalót a falubeliektől. Ó, már megint az a kimerítő utazás. Kim érezte, hogy neki is pihenésre volna szüksége. Így van rendjén. Együnk, és induljunk. A nyilvessző a síkságon ért földet, de én megadtam magam a hegyeknek. Készülődj, tanítványom.
Elhangzott Kipling Kim című írásának 25. része, felolvasta Kulka János, a szerkesztő Samosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Bán Izsák Bencés Perjel a Lectio Divina hagyományáról és gyakorlatáról beszél.
Szent olvasás, vagy isteni olvasás, aki kicsit tud latinul, és akkor azt gondolja az ember, hogy hát ez az, amikor reggel a BKV-n a napi evangéliumot elolvasom, gondolkodok róla egy picit, aztán visszarakom a zsebembe a telefont, és akkor megvolt a Lectio Divina. Ez egy nagyon jó gyakorlat, ha a napi evangélium.hu-t elolvassuk, de azért ennél egy kicsit több, nem kicsit több, sokkal több. Hogyha arról van szó, hogy a Lectio Divina, mint egyfajta módszer, akkor nyilván szeretnék erről úgy kézzelfogható dolgokat megosztani veletek, de hogy a módszer, a görög szó, ugye metodos, hogy van egy út, ami valahova vezet, ugye a Lectio Divina talán szegényes dolog lenne, azt mondanánk, hogy ez egy módszer, mert hogy attól isteni ez az olvasás, az a hit van mögötte, hogyha én kiteszem magam annak, hogy az Isten igéjével találkozom, nyitott szívvel, akkor pont az történhet meg, hogy az én imádságom az nem valami az életembe beszuszakolt dolog lesz, tehát hogy része lesz az életemnek valahogyan az Isten, hanem hogy arra csodálkozhatok rá, hogy én vagyok része az Isten életének. A Lectio Divina az végül is olyan fajta imádság, amikor hagyom, hogy az Isten igéje felülírja mindazt, amit én önmagamról, a világról, a másik emberről gondolok. És hogy ez megtörténhessen, nyilván ahhoz érdemes bizonyos dolgokat szem előtt tartani, vagy kereteket figyelembe venni. Akire többször fogok hivatkozni, Michael Casey, egy trapista atya, monasztikus világban ő egy ilyen nagy orákulum. Ő ezt a képet használta a könyvében nem, de amikor nekünk erről beszélt, hogy hát a Lectio Divina, elmondom nektek, hogy micsoda. Amikor most ő ilyen 80 pluszos, amikor 70 éves voltam, akkor a kolostorban egy lépcsőről rosszul léptem, és leestem. És ott feküdtem a lépcső alján, nem tudtam mozdulni, testvérek kihívták a mentőket, és a mentős, mikor először odajött, és úgy megkérdezte, hogy látta, hogy szemkontaktus van, lélegzem, stb., akkor azt csinálta, hogy így finoman, de elkezdett nyomkodni. Itt is, ott is. És azt figyelte, hogy hol sziszenek. Na hát ez a Lectio Divina, hogy oda ülünk az Isten elé, vagy egy könyvvel a kezünkben, ami a Szentírás, és engedjük, hogy így finoman nyomkodjon minket az Isten, és na, ahol sziszenünk, na, ott van dolgunk magunkkal. Sokkal líraibb kép, vagy nem ennyire hétköznapi, amit Damiani Szent Péter, a középkori, a kamalduli születő szerzetességnek egy nagy szentje használt. Ő azt mondta, hogy a Lectio Divina az az, hogy a lelkünk az egy hegyi tó, amin néha viharok vannak, de amikor sikerül lecsendesíteni ezt a tavat, és akkor az Isten igéje, mint egy kő belehullik, és ennek a kis hegyi tónak a teljes felülete megmozdul, hullámok keletkeznek, és azt a tó partjai visszaverik, és utána már nem lesz ugyanaz a tó, még hogyha el is csendesül. Na hát ez a Lectio Divina, hogy így fogadjuk be magunkba az Isten igéjét. Egy néhány olyan alapvetés, amit mindannyian tudunk, de mégiscsak jó felidézni, hogy mi történik, amikor a Szentírás szavaihoz, mint az Isten igéjéhez közelítünk. Mit jelent az, hogy az Istennek igéje van? És ezt nagyon érdemes hangsúlyozni, hogy a Lectio Divina annak a nagyon tudatos megélése, hogy az Isten igéje az az Isten cselekvése, a jelenléte, az Isten ereje, ami itt és most képes engem megszólítani, átalakítani, változást előidézni az életemben. Az Istennek van egy igéje, kezdetben volt az ige, és az Isten kezdeményez, cselekszik a világban, megszólítja Ábrahámot, megszólítja a választott népet, és ebből a cselekvésből, ebből a kezdeményezésből születnek emberi szavak, amiket mi megkaptunk a Szentírásban. És ezeknek a szavaknak a szövetében felsejlik egy minta, egy titok, az Atya örök titka, és ez a minta, ez az, hogy az Isten minket a halálból az életre akar vezetni. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy a húsvéti titok. Hogy igazából az egyháznak a legnagyobb közösség Lectio Divinája az a húsvéti vigília, hogyha felidézitek, hogy ott gyakorlatilag ezt a titkot éljük végig egész éjszaka, és a sok olvasmány az mind erről az egy titokról szól. Ugye amikor az Isten a Szentíráson keresztül beszél, ugye Hans Urszon Baltazár ezt így fogalmazza meg, hogy a kinyilatkoztatás, mint cselekmény, az azt jelenti, hogy a fiú beszél az atyáról a Szentlélekben. A Szentlélek ihleti ezeket a szavakat, valahogyan az Isten cselekvését belekódolja, és ennek a titoknak, az összes ószövetségi igének van egy kicsúcsosodása, egy beteljesedése, amikor Isten végre emberként mondja ki magát, amikor megtestesül a Szentlélek által Szűz Mária méhében, és hogy Jézus az, aki minden írást beteljesít. De az egyházatják azt mondták, hogy Jézus a verbum ad breviatum, ő a lerövidült ige. Minden, amit Isten el akart mondani nekünk, azt Jézusban elmondta. És hogy ebben az eseményben, ami ott van, a Jézus esemény, ebben születnek új emberi szavak, amikből lesz az új szövetség. De ahogyan ezt a Dei Verbum nagyon szépen megfogalmazza, hogy Isten, aki egyszer beteljesítette az összes igét Jézusban, a Szentlélek által újra folyamatosan be akarja teljesíteni ezt. Hogy a Szentírás egy nyitott könyv. Hogy azt nem úgy vesszük kézbe, mint a tegnapi újságot, hogy valami megtörtént, és azt így megértjük, befogadjuk, hanem több utalás is van, aki Biblia olvasó, azt talán emlékezhet arra, hogy a János evangélium egyik lezárása nem pont a legvége, amikor azt mondja az evangélista, hogy hát Jézus még sok más csodát is művelt, és ha azt mind leírnák, akkor a világ összes könyve se lenne elég, és hogy itt János nyilván nem tekercsekre gondol, hanem az olvasóknak az életére gondol. Hogy az ige működése, ami a Szentírásban, a Szentlélek erejéből ott van belekódolva, az folytatódik. És a Szentlélek használja az emberi szavakat arra, hogy Isten erejét, Isten működését az életünkben jelenvalóvá tegye. Hát ugyanaz a lélek, amelyik Mária méhében foganta az igét, Jézust, ugyanaz a lélek tudja megnyitni számunkra az írásokat, és tudja a mi szívünkben is fogadni Jézust, az igét. Hogy valahogy ez az a nagy kontextus, amiben a Lectio Divina helyezkedik, tehát az a hit, az a tudás, hogy az írás az nem egy zárt könyv, hogy az Isten cselekvése az én életem nélkül nem teljes, hogy valahol azt szeretném, hogy az, ami az írásban benne van, az Istennek a működése, konkrétan a húsvéti titok formájában, mintájában, az számomra is valóság legyen ma. Ma reggel, amikor leülök a kis fotelembe, és kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni. És ez azt a fajta fókusz áthelyezést kívánja meg tőlünk, és ez nekünk néha nehéz, tehát ezért mondtam, hogy picit más, mint a napievangélium.hu, mert hogy nem magamra figyelek, hanem az igére, amelyik engem meg tud lepni, sőt, meg kell, hogy lepjen, amelyik felül tudja írni mindazt, amit én gondolok, felül is kell, hogy írja mindazt, amit én gondolok. Hogy ezt a fajta teljességet keressük, hogy addig nem teljes a kinyilatkoztatás bizonyos értelemben, amíg az én életemben be nem teljesednek az írásnak a szavai. És ugye első lépésként egy kicsit vissza kell menni egy forrásvidékre, a Lectio Divinának a hagyománya, az a szerzetesség, a monasztikus szerzetesség világában született, hogy itt most nem ilyen régészetre hívlak benneteket, hogy csodálkozzunk rá, hogy jaj, hát igen, az sivatagi atyák, milyen szép volt az ő világuk, hanem hogy ebben a rövid néhány gondolatban olyan skilleket szerezzünk, olyan hozzáállást, olyan gondolatokat, amik segítenek minket abban, hogy megértsük, hogy mi a Lectio Divina, és talán kedvünk is támadhat hozzá. Sivatagi atyák világa, annyit érdemes róla tudni előjáróban, hogy ezek az emberek valamilyen formában extrém módon kiszolgáltatták magukat annak, hogy az Isten igéjéből éljenek. 4. században vagyunk, és nagyon sokan, több ezeren kimentek lakni a sivatagba, és úgy élnek keresztény életet, hogy a szentségi élet, mint olyan, az azért abban a korban nem úgy nézett ki, az akkori korban a szerzetes élethez a napi szentmise nem tartozott hozzá, sőt volt, aki évente egyszer ment el misére, és ráadásul, aki egyedül él, ott ugye pap is kevés volt ez a mondás, ugye a sivatagi atyák korában, hogy menekülj a nőktől és a püspököktől, ugye ez a két veszélyes dolog, ami tönkre tudja tenni a te szép nyugodt szerzetes életedet. Tehát, hogy ott van a szerzetes, és az, hogy ő extrém módon kiszolgáltatja magát az Istennek, és egyetlen dologba tud kapaszkodni, a saját emlékezetébe, amiben ott van az Isten igéje, ami működik. Mert hogy könyv sincs, iszonyú drága dolog a könyv. Hát a pergameneket csak a gazdag emberek tudják megfizetni. A belépő a sivatagi életbe az volt, tehát azt engedték Remetének, aki tudta fejből a 150 Zsoltárt és a 4 evangéliumot. Ez volt a minimum. Mert hogy enélkül megőrülsz, nem tudsz mit csinálni. És úgy rendezték be az életüket, hogy az amennyire lehet, tele legyen az Isten igéjével. Picit furcsán hangzik ez, de hogy valamennyire hittek a valós jelenlétben, az igében való valós jelenlétben, és ezt értsétek jól. Tehát, hogy az eukarisztia az egy kitüntetett ünneplése Jézus köztünk való jelenlétének, de hogy ők úgy éltek és úgy imádkoztak, hogy az imádság, az istenes élet az nagyon-nagyon a Szentíráshoz kapcsolódott, méghozzá annak a memorizált és felidézett formájához. Ez új életforma volt viszonylag a kereszténységen belül, és ők nagyon hittek abban, hogy mindent, akármit teszek, hogyha azt nem tudom az írásokból igazolni, hogyha annak nincs alapja a Szentírás tanításában, vagy Jézus csodáiban, tetteiben, akkor azon változtatni kell, az nem oké. Hogy itt már mindjárt látszik az, hogy az egész Lectio Divina hagyományának valahol a célja, az egy evangéliumi életforma kialakítása. Tehát soha nem valami elmélet, vagy valami szubjektív, egyéni jó érzés, vagy szép gondolat, hanem csak akkor van értelme belenézni az Isten igének a tükrébe, hogyha kész vagyok az életemet a szerint alakítani. És ennek majd látni fogjuk, a gyümölcse tud lenni a szentírások szerinti élet. Csak zárójelben nagyon tetszett, egy olasz kolostorban voltam, ahol ugye, ha jártatok már monostorokból, általában a vendégházban van egy ilyen brosúra, hogy mikor van a imaóra, meg hol hagyjad a kulcsot, meg ne etesd a macskákat, mondjuk nálunk ez is benne van. És ebben a brosúrában az volt, hogy ha bármi olyasmivel találkozol itt léted alatt, ami számodra nehéz, amiben te sérülsz, ami téged elszomorít, akkor kérjük, hogy ezt jelezd a vendégpáternek, és arra is kérünk, hogyha lehet, akkor valahonnan a Szentírásból támaszd alá, hogy ez így nincs rendben. Hogy ez is nagyon tetszett, hogy ez így elég bevállalós ez a dolog. Ugye ez az alapelv, hogy mindent az írásokból igazolni, és az életüket úgy rendezték be, hogy a legtöbb szerzetes szombat éjszaka elment egy hosszú Isten tiszteletre, egy eukarisztiára, amiben volt sok zsoltárimádság és végül hajnali eukarisztia. Tehát ez volt a kitüntetett pontja az igével való találkozásnak, és ez szerintem ma is nagyon fontos, hogy valahol maga a vasárnapi szentmiség olvasmány rendje az egyfajta Lectio Divina, a II. Vatikáni zsinat után úgy állították össze ezeket az olvasmányokat, hogy általában az Ószövetségi olvasmány és az evangélium, ezek így képszerűen jelzik, hogy beteljesíti Krisztus az írásokat. De azt is szoktam mondani, hogy a szentmisének sok ünnepi pillanata van. Számomra az egyik ünnepi pillanata a szentmisének, amikor a mise után a hívek elkezdenek beszélgetni a téren arról, ami történt. Az evangéliumról elkezdenek beszélgetni, mert hogy akkor látszik, hogy az ige megérkezett az életükbe. Tehát, hogy ez az első pont, utána, amit ugye maguk ezek a szerzetes atyák láttak, hogy hát folyamatosan nem tud az értelmünk az Isten igéjével lenni, de hogy akkor legalább időnként nézzünk bele ebbe a tükörbe, vagy merüljünk bele ebbe az Isten erejének a köztünk valóságába. És ez az egyik ilyen legismertebb szerzetesi történet, ugye a nagy Szent Antal, a szerzetesek atya, hogy ő ott ül, ugye egyedül van a cellájában, és sötét gondolatai vannak, hogyan fogok üdvözülni, mit tegyek, hogy üdvözüljek, és akkor van egy látomása, megpillant egy kis embert, aki ugyanolyan, mint ő, ül és dolgozik, aztán felkel és imádkozik, majd ismét leül és kötelet font, csak ha azonban újból felállt imádkozni, az a valaki az Úr angyala volt, akit azért küldött, hogy Antalt helyre tegye és biztos útra vezesse, és hallotta, hogy az angyal azt mondta, így tegyél és üdvözülni fogsz, amikor ezt meghallotta, öröm és bátorság töltötte el, így tett tehát és üdvözült, milyen egyszerű ez a vége. Tehát, hogy Lectio Divina egy olyan segítség, hogy nem tudunk egész nap az Isten igével lenni, de hogyha rendszeresen szánunk arra időt, hogy ezt a meghitt találkozást, erre esélyt adjunk az Istennek az igében, akkor az segít abban, hogy az üdvösség útján maradjunk. Tehát ez volt a másik dolog, amit az atyák tettek, hogy kétkezi munkájukat megszakították, zsoltárokkal, rövid ilyen röp imákkal, és a harmadik, ami talán tényleg a Lectio Divinának a forrása, gyökere, hogy próbálták memorizálni ezeket az igéket, és miközben dolgoztak, ezekkel az igékkel imádkoztak. És próbálták ízlelni, hogy mi van bennük, hogyan találkozik az ő életük ezzel az igével. És itt van egy történet, hogy két szerzetes meglátogat egy harmadikat, Achillász abbát, és azt mondja a történet, és hallottuk, amint ezen a mondaton elmélkedett, ne félj Jákob lemenni Egyiptomba. És hosszú ideig elgondolkozott ezen az igén. Most ez olyan, mint a anyukám mondta gyerekkoromban, hogy de magadba beszélsz, csak kihallatszik. Tehát, hogy az atya ugye hallották kívülről, hogy ő imádkozik belül, gondolkodik, de hát nem gondolkodott, hanem mondogatta magában ezt a mondatot. Kezdjétek el mondogatni ezt a mondatot, ne félj Jákob lemenni Egyiptomba. És hogy mi történik, ha mondjuk 5 percig mondom ezt a mondatot. És hogy nyilván elindulok egy úton magamban, hogy én vagyok Jákob, mi az Egyiptom? Egyiptom nagyon sok minden, a szolgaság háza, Egyiptom a föld, ahol az Isten csodái megmutatkoznak, Egyiptom, ahova Jézus elmenekül, ne félj Jákob lemenni Egyiptomba, én vagyok Jákob, mitől félek, mi számomra Egyiptom, stb. És már ott vagyok a történetben benne. Tehát ez volt az atyáknak valahogyan a közelítése, a módszere, és a történet további része az, hogy végül is ez az atya egy nagy megkülönböztetéssel, bár egy ilyen nehéz lelki állapotban van, nem erről beszél azoknak, akik hozzá mentek, hanem valami teljesen egyszerű kétkezi munkát illető dologról, amin ők nagyot épülnek, hogy hát ők kihallgatták, hogy igazából ő a lelkében hol tart, és hogy milyen alázatos, hogy nem arról beszélt, hogy hú, gyerekek, a lelki küzdelem meg az Egyiptom, hanem ezt így szépen elhallgatta előlük. Hogyha nagyon ugye az elméletét nézzük, hogy hogyan nyúltak a szöveghez, és ez a Lectio Divinában is nagyon fontos, hogy ugye nem exegézis. A Lectio Divina az nem az, hogy a végén fölállunk, és akkor megértettem a kommentárból, hogy az aorisztos vagy a perfektum van ott a szövegben, és akkor az most akkor mit jelent, hanem ők nagyon hitték, hogy amit Pál ír, hogy minden, amit megírtak, azt a mi okulásunkra, a mi üdvösségünkre írták. És hogy igazából a legfontosabb, hogy az ige, az a benne működő Isten ereje találkozzon az én életemmel. Hogy itt a két idézet közül először a másodikat nézzük, ez egy rövid kommentár egy Zsoltár részlethez, egy 4. századi szerzetestől, aki azt mondja, ugye a Zsoltár az azt mondja, hogy aki visszafordítja a tengert, és azt mondja a szerzetes, hogy nem azt mondta, hogy visszafordította, hanem hogy visszafordítja. Itt van egy betű szerinti dolog, tehát észrevette, hogy nem múlt időben van, hanem jelen időben, mert mindez a történet szerint megtörtént egyszer Júdea földjén, tehát ott van a kivonulási történet, az értelem szerint azonban mindörökké történik, amennyiben Isten a tanítás által az erény és a tudás területére viszi át a tomboló tenger sós hullámaitól hányattatott, s a mindenféle széltől ide-oda hajtott lelkeket. Tehát ami egyszer megtörtént, és le van írva a Bibliában, az örökké történik. Azt az Isten örökké csinálja, műveli, és hogy bele tudjunk lépni ebbe az erőtérbe, ahhoz az kell, hogy azt higgyük, hogy rólunk van szó, és hogy minden, ami benne van, és ezt nagyon hitték, hogy minden egyes betű, minden egyes részlet, az fontos. Azt észre kell venni. És ebből a hozzáállásból született ez a kicsit vicces sivatagi atya mondás, amit egy Poimén nevű nagy szent szerzetes mondott: ha nem Nabuzárdán a főszakács jött volna, nem égett volna le az Úr temploma. Ez azt jelenti, ha a lélek nem ernyett volna el a falánkságban, az értelem nem esett volna el az ellenséggel folytatott küzdelemben. Micsoda ez az egész? Hát az, hogy a Septuagintát használták ugye a sivatagi atyák, tehát a görög biblia fordítást, és ott benéztek valamit ezek a jó rabbik, és a testőrség parancsnoka helyett ugye ezt fordították bele, hogy a főszakács. És a sivatagi atya az úgy volt vele, mint ahogy mi is, ha fordításban használjuk a Szentírást, hogy fogok én vitatkozni az Isten igéjével. Hát az van benne, hogy főszakács, ebből főzünk. Ez az ige, ez nekem valamit jelent. Tehát olvasom azt, hogy eljönnek az asszírok, és egy szakács a főnökük. És ez a sereg legyőzi Jeruzsálemet, lerombolja a templomot. Most erre varj gombot. És akkor azt mondták, hogy jó, hát vegyük komolyan. Szakács. Akkor kaja. Akkor hát itt a sivatagban azt mindenki tudja, hogy a legelső küzdelme a szerzetesnek, hogy megtanuljon böjtölni. Tehát az önfegyelem. Méghozzá az önfenntartáshoz hozzátartozó étel szintjén. És akkor van egy folyamat, aminek az az eleje, hogy jön a kaja felelős, és az a vége, hogy a legszentebb dolog, a legnagyobb dolog, amiben bízik Izrael, az tönkre megy. És akkor hát ez rólunk szól, az életünkről. Arról szól, hogyha össze-vissza zabálok, akkor nem fog tudni imádkozni. Sőt, előbb-utóbb az egész szerzetesi elköteleződésem ki fog lugozódni az aljától kezdve. Tehát ez volt a módszer, csak azért, hogy nagyon extrém számunkra, de úgy voltak vele, hogy igazából minden szabad, mert hogy ezen múlik. Tehát nem tudok elmenni megkérdezni a püspököt Alexandriába, hogy most ez miről szól. Nekem kell ezt megérteni, és addig vagyok az igével, amíg valami használhatót, az üdvösségemre szólót nem tudok kinyerni belőle.
Kedves hallgatóink, dr. Bán Izsák Bencés Perjelt hallották.